titeket.
Üdvözlöm a megjelenteket. Balla Attila vagyok. Már 4 hónapja Kapcs Kerriercom-nál dolgozom, de az NIF-fel már elég régi a kapcsolatom. Pont tegnap került a kezembe Balázsék könyve, hogy 20 éves a magyar internet, és 97-ben indult a TEN34, és a TEN34-ben még részt vettem, mint üzemeltető a szolgáltatói oldalom, és utána a következő cégnél is még gyakran támogattuk az NIF hálózatát. A mai előadáson a PR2 hálózatokról beszélek egy keveset, hogy miért is ez került szóba. Egyrészt azért, mert már több éve ezelőtt bemutattuk a Nexus platformot és a Nexus platform újdonságait, többek között a múlt is Hasszéter Channelt, és az elmúlt években élet meg az a gondolat, hogy az ottani funkciókat, amiket bemutattunk, azokat már sikerült implementálnunk más szolgáltatóknál, és már van elég sok tapasztalat, és gondoltam, hogy ez az előadás, vagy ez a konferencia kiváló alkalom arra, hogy ezeket az eredményeket itt megosszuk a résztvevőkkel. Tehát miről is fogunk az elkövetkezendő fél órában hallani? Egyrészt ugye egy rövid emlékeztető a Spanning Tree-ről, ami ugye most már szintén nagykorú, tehát több mint 20 éves protokoll. Hogyan lehet a Spanning Tree hátrányait kiküszöbölni, tehát például az egyik megoldás az a múltis Hasszéter Channel, és utána még egy szlájd erejéig rátérünk arra, hogy milyen további lehetőségeink vannak a Spanning Tree kikerülésére, de az idő rövidsége és a téma bonyolultsága miatt ezeket tényleg csak ilyen egy gondolat erejéig fogjuk csak érinteni. Mert miért is van szükségünk Spanning Tree protokollra, miért is van szükségünk Layer 2 hálózatokra? Ugye a mai világban egy LAN szegmens, egy Ethernet szegmens kiterjedését azt nem tudjuk egy regszekrényen belül tartani. Egyre nagyobb kiterjedésű LAN szegmensekre van szükségünk. A hálózatok, a Layer 2 hálózatok felépítését, hogyha kézben akarjuk tartani, mind üzemeltetési, mind tervezési szempontból, egy hierarchikusan felépített architektúrára van szükségünk. Az ilyen architektúrában ugye nem csak az a fontos, hogy könnyen lehessen üzemeltetni és könnyen lehessen tervezni, hanem a rendelkezésre állás is nagyon fontos, tehát különböző redundáns összeköttetések találhatók ezekben a hálózatokban. Tehát egy Layer 2 hálózatokban a redundáns összeköttetések azok bizonyos mértékig nem csak a rendelkezésre állást növelik, hanem a rendszer bonyolultságát is növelik, és ezáltal különböző hibáknak a forrása is lehet. Azt ugye tudjuk, hogy a TTL mező csak az IP fejrészben található meg, az Ethernet keret fejrészében nincsen TTL mező. Hogy is néz ki egy switchnek a belső architektúrája, tehát beérkezik egy Ethernet csomag, megnézi, hogy milyen cím felé, milyen Ethernet címek vannak benne, egyrészt megtanulja, hogy honnan érkezett a csomag, és másrészt megnézi a CAM tábláját, milyen irányba kell továbbítani ezt a csomagot. Ez viszonylag egyszerű egy unicast forgalom esetében. Azonban, hogyha broadcast forgalommal találkozunk, vagy unknown unicast flooddal találkozunk, amik azért ha már egyre gyakrabban előfordulnak Layer 2 szegmensekben, akkor ez a forgalom az adott switchnek az összes portjára kimegy. Na most, hogyha a Spanning Tree nincsen a hálózatunkban, nincsenek blokkolt összeköttetéseink, akkor találkozunk egy szép kis broadcastormal, ami, vagy unknown unicast flooddal, és ez elég érdekes problémákat tud okozni a hálózatban. Ezekkel gondolom minden üzemeltető, hálózatüzemeltető már találkozott. Vannak ilyen kevésbé gyanús esetek, mikor 15 percenként a hálózat egy kicsit lelassul, és akkor az ember elkezdi keresni az okát, hogy ez miért lehet, de valamikor bedől az egész rendszer, és akkor mondjuk akkor talán egy kicsit könnyebb a hibakeresés. Ugye alapvetően három kérdés is gyorsan, rögtön fölmerül a Spanning Tree protokoll használatánál. Az egyrészt az, hogy mennyire hatékony. Ugye vannak blokkolt összeköttetéseink, tehát ezeken az összeköttetéseken éles forgalom nem megy. Tehát egy normális, jól felépített hálózatban és a kapacitásainknak, az élő kapacitásainknak a felét elveszítjük. Ez a hálózat átteresztő képessége szempontjából nem túl jó. Ugye régebben a hibakeresés is elég macerás volt, sőt még ma sem mindig egyszerű, tehát hogyha tudjuk, hogy a hálózatban bent a kábelezés folyik, és egyszer csak úgy a menedzsment rendszer bepirosodik, akkor tudjuk, hogy a kábelezésnél történt valami probléma, de hogyha ez kicsit később jön elő, vagy gyanútlanul valami konfigurációs beállítással csinálunk Layer 2 hurkot, akkor ezeket elég nehéz megkeresni. Mondjuk vannak olyan eszközeink, hogy most már az elmúlt években megjelent ez a MAC address notification tool, tehát amikor syslogban látjuk, hogy egy MAC address, egy MAC cím flappek bizonyos portok között, akkor gondolhatja az üzemeltető, hogy ott már biztosan valami hurok áll fent. A Layer 2 hálózatoknak a védelmére nagyon nagy gondot kell fordítani. Ezt vagy a tervezők, vagy az operátorok el szokták felejteni, ez tapasztalat sajnos. Tehát tudjuk azt, hogy egy Layer 2, egy Spanning Tree által kezelt hálózatban van egy kitüntetett switch, amit a BPD-uk segítséggel kiválasztanak a switch-et magunknak egy root bridge-et. És hogyha ez a root bridge a hálózati hierarchiában nem a megfelelő helyen van, akkor az adott összeköttetések elfáradása esetén ez megint óriási nagy problémát okoz, tehát míg a hálózat újra konvergál, a kiesési idő igen jelentős lehet. Tehát alapvetően meg kell védenünk a root bridge-et, meg kell védenünk a hálózati access portokat a BPD-uktól, meg kell védenünk a hálózatunkat, úgynevezett storm control-tól, tehát hogyha van valami alkalmazás, ami generál egy broadcast forgalmat, egy broadcast vihart, akkor ezeket ilyen le lehet csökkenteni bizonyos mértékig. Vagy akár adott esetben az adott portot shutdown állapotba helyezni. A harmadik kérdéskör ugye a konvergencia, mi a Spanning Tree protokollal kapcsolatban találkozunk. Ugye maga a Spanning Tree az alapvetően nagyon lassan konvergál, tehát nem ritka a perc körüli konvergencia idő. A 2001-es fejlesztések során ugye a Rapid Spanning Tree, illetve a Multiple Spanning Tree már sokkal jobb konvergencia eredményeket mutatott. Ezek subsecond, illetve pár másodperces konvergencia időket mutattak fel. És nézzük meg, hogy mi a lehetség, az egyik lehetséges válaszunk arra, hogy a Spanning Tree-t valamilyen szinten elimináljuk. Tehát az egyik lehetséges válaszunk, hogy a multi-sassé Ether channel. A multi-sassé Ether channel-t, ugye megnézzük a klasszikus hálózatunkat, akkor egy access switch-nek két uplink-e van a redundancia miatt. Ez egy klasszikus V-topológia, és az egyik uplinkünk blokkolt állapotban van, tehát a Spanning Tree ezt a portot blokkolja. És akkor a baloldali switchünk a root bridge, a mellette van pedig a secondary root bridge. Ebben az esetben a hálózati kapacitásainknak a felét elveszítjük. Ugye az újabb Spanning Tree fejlesztésekben már tudunk valamilyen load balancing technikát kifejleszteni, tehát az egyik, például MSTP esetén az egyik instance-nak ez a root bridge-e, a másik instance-nak ez a root bridge-e, tehát valamilyen load balancing mechanizmussal tudjuk aktiválni az egyik MSTP által blokkolt kapacitásokat is. Ez azonban alapvetően VLAN alapú, elég nehezen kiszámítható, hogy melyik VLAN-ban mekkora forgalmat használunk. És itt is fönnáll a veszély továbbra is, hogyha itt a hálózatban hurok van, akkor ez az egész szegmens az teljesítménygondokkal fog küzdeni. Tehát vagy a CPU-k főznek meg, vagy a kapacitások lesznek nem elegendőek. Multi-sassé Ether channel bevezetésével azt érjük el, hogy mondjuk a felsőbb rétegünk egy logikai entitásként fog viselkedni, és az access switch az Ether channel-vel fog csatlakozni ehhez az egy logikai entitáshoz, ami két fizikai switchen valósul meg. Ez az alsó access switch számára transzparensen történik meg, Tehát ő csak azt látja, hogy Ether Channel-el kapcsolódik egy hálózati eszközhöz. És az, hogy ez a hálózati eszköz valóságban két fizikai eszköz, erről ő nem fog tudni. Ebben az esetben, hogy az Ether Channel technológia miatt kétszer akkora kapacitásunk lesz, mint a felső esetben, és a load balancingot akarunk használni. Tehát a load balancing az ugye hogy történik az Ether Channel esetén. Az Ether Channel a flow-kat, az egyiket az egyik, az Ether Channel egyik tagjára teszi ki, a másik flow-t pedig a másik tagjára teszi ki. Az access switch-eken lehet állítani, hogy mi alapján történjen a load balancing. A fejlettebb LAN switch-ek már portszintű load balancingot is tudnak támogatni, a kevésbé fejlett LAN switch-ek pedig általában ilyen IP cím meg adress, source destination meg adress alapján tudják megoldani a load balancingot. Nagyon fontos a megjegyzés, hogy nincs infrastruktúrális változás. Tehát a hálózatunk így néz ki jelenleg, akkor a multisass Ether Channel bevezetésével semmilyen kábelezési dolgot nem kell véghez vinni a hálózatunkon, és ennek és ezáltal, vagy ennek ellenére dupla kapacitáshoz fog jutni a hálózatunk. Milyen implementációk vannak jelenleg a Cisco Systems portfóliójában? Alapvetően két megoldással találkozunk, multisass Ether Channel-lel. Mindegyiknek megvan a létjogosultsága. Az egyik a Virtual Port Channel megoldás, a másik pedig a Virtual Switch System megoldás. Az egyiket a Nexus világban találkozhatunk. Ugye ez a, úgy gondolom, hogy a Nexus az az NDF hálózatában kevésbé elterjedt platform. Alapvetően az eddigi tapasztalataim alapján alapvetően szolgáltatóknál és bankoknál van jelen, és zöldmezős beruházásoknál már kimondottan lehet érvelni a Nexus mellett. A katalisztos világ az meg ugye egyértelműen a nagyobb vállalatoknál és kutatói hálózatokban is megtalálható, tehát az NDF-nél szinte minden tagintézményénél van katalisz 6005-ös eszköz. A nagy különbség a két megoldás között, az egyik nagy különbség a vezérlés. A Nexus platformon mind a két doboz, tehát hogyha visszaugrunk egyet, ez is egy Nexus, meg ez is egy Nexus, mind a két doboz vezérlője aktív marad a multisass Ether Channel konfigurálása során. Tehát az azt jelenti, hogy be kell konfigurálni az egyik eszközt, és utána be kell konfigurálni a másik eszközt. Egy protokoll nézi azt, hogy a konfiguráció konzisztense, és hogyha nem konzisztens, akkor szerencsés esetben a syslog üzenet formájában értesíti az operátort, hogy itt bizony még valami hiányzik. A VSS esetében a vezérlés az úgy történik, hogy az egyik switch átveszi a vezérlést a másik fölött, tehát van egy aktív switchünk, meg egy standby switchünk, és a standby switchnek a root processzora az átmegy standby üzemmódba. Ilyenkor még konzolon keresztül sem férünk hozzá, tehát ott ha valaki megpróbálja, akkor látja, hogy ez standby üzemmódban van, nem tudunk ott rajta semmit sem tenni. Így viszont a konfiguráció sokkal egyszerűbb ennek az eszköznek, mert csak az aktív root processzoron kell konfigurálnunk, az automatikusan szinkronizálja a konfigurációs állományt a standby root processzorra. Továbbítás szempontjából a két eszköz ugyanaz, tehát mind a két eszközben a switch fabrik, a lánykártyákon levő intelligencia továbbra is ki van használva, aktív üzemmódban van mind a két eszközön. A chassis-hoz, tehát ehhez a multisass Ether Channel domainhoz való kapcsolódásnál van még egy következő eltérés. A Nexus világban alapvetően csak a szabványos hozzákapcsolódást támogatott, tehát az LACP, illetve a statikus multisass Ether Channel támogatott, míg a Virtual Switch Systemnél támogatott, sőt javasolt a Cisco alapú EPA-GP protokollnak a konfigurálása. Ez azt jelenti, hogy az access switch-ektől elvárjuk azt, hogy katalizt dobozok legyenek. Mi a viszonyuk ezeknek a múlt és a Scatter Channel megoldásoknak a Spanning Tree-vel? Nagyon fontos, hogy a Spanning Tree-t nem teljesen eliminálja ez a két protokoll. Ez azt jelenti, hogy a Spanning Tree továbbra is ott marad a háttérben, úgynevezett fail-safe mechanizmusként továbbra is ott működik a hálózatunkban. De mivel visszaugrunk az előző ábrára, pont-pont összeköttetéseink vannak, nincsen hurok a hálózatban, ez csak akkor fog aktivizálódni, mikor a multisasszi Ether Channel doménunk valami miatt, szoftver meghibásodás, kábel szakadás miatt ketté esik. Tehát a multisasszi Ether Channel doménunk nem működik tovább, akkor rögtön a Spanning Tree ott marad, mint egy backup mechanizmus. Ez az egyik feladata. A másik feladata az, hogy nem minden eszköz kapcsolódik dual homing megoldással ehhez a doménhez, tehát ezeknek a nem multisasszi Ether Channel eszközöknek a kezelése továbbra is a Spanning Tree-nek a feladata. És a harmadik feladata a Spanning Tree-nek ebben a környezetben, hogy az access portokon a listening meg a learning fázis kihagyása az fontos, tehát hogy minél hamarabb felélegyen az adott fizikai port, amire szerver van kötve, tehát ott a Spanning Tree-t portfast üzemmódba kell célszerű használni. Nézzük meg a két megoldásnak a felépítését. Tehát a VPC-t, illetve a VSS-ét. A VPC kialakítása, mivel két függetlenül működő eszközről van szó, ez menet közben megugorható. Tehát van két Nexus dobozunk egy éles hálózatban, akkor ezeket a konfigurációs lépéseket nyilván szervizablakban tettük meg, de leállást nem okozott a hálózatban. Tehát először is definiáltuk magát a VPC domaint, aminek egy egyedi azonosítót kellett adni. Ezáltal ennek a VPC domainnek lett egy saját egyedi megcíme, és azok az eszközök, akik multisasszi Ether Channel-lel kapcsolódtak ehhez a doménhez, már ezt a saját virtuális megcímet látták. A második lépésben egy peer key private linket kellett létrehoznunk a két doboz között. Ezek így úgynevezett heartbeat üzeneteket hordoztak, megnézi, hogy az egyik doboz ellenőrzi a másikat, hogy valóban él, valóban létezik-e, nem esette szét a domain. A harmadik fontos konfigurációs lépés volt a peer linknek a felkonfigurálása. Ez egy 10 gigabites Ether Channel összeköttetés. Ezen alapvetően kontrollüzenetek mentek, tehát ez a CFS, az a Cisco Fabric Services üzeneteket jelenti, ez még a SANOS világából jött. Flat csomagok, tehát broadcast, multicast, anonymicast csomagok találhatók még ezen a linken, valamint azoknak az eszközöknek a forgalma, akik nem VPC-vel csatlakoznak ehhez a doménhez. Tehát alapvetően adatforgalom ezen viszonylag minimális ezen az összeköttetésen. Mindig megpróbálja maga ez a VPC domain az adatforgalmat a megfelelő linken minél előbb kiadni magából. És negyedik lépésként pedig föl lehetett konfigurálni a multisasszi Ether channeleket. Mikor ezt a migrációt végrehajtottuk, alapvetően semmilyen leállással nem találkoztunk, problémák későbbiben adottak, tehát amikor a VPC ezen a sasszi nem volt konzisztens, akkor az a multisasszi Ether Channel az felfüggesztett állapotba maradt, de viszonylag jó parancsok vannak rá, hogy az ember tudja ellenőrizni, hogy milyen konfigurációs paraméterek nem stimmelnek. Tehát ez viszonylag hátrány, hogy a konfigurációt mind a két helyen pontosan ugyanannak kell lenni. Előnye az, hogy mint látni majd a VSS-es megoldáshoz képest, hogy ez egy működő hálózatban fájdalommentesen végrehajtható volt. Hogy történik meg a hurok kezelés ilyen multisasszi Ether Channel-es környezetben? Tehát láthattuk, hogy Spanning Tree doménban az access switch-nek az egyik uplinkje az blokkolt. A Spanning Tree protokoll a BPDU segítséggel meghatározza, hogy melyik portot kell blokkolnia. Hogyha a Spanning Tree valami miatt meghibásodik, akkor ez a blokkolás megszűnik, és onnantól kezdve a broadcast storm az beindul, és szépen leülteti a hálózatot. A VPC domain esetében azonban nem a vezérlési síkon dől el, hogy egy port blokkolt vagy nem blokkolt, hanem amikor egy adatcsomag a multisas CTR channel egyik linkjén eléri a domaint, és valami miatt átmegy a peer linken, akkor ott a peer linken kap egy címkét. És ez a címke fogja megakadályozni abban, hogy visszakerüljön a csomag a feladóhoz. Tehát itt alapvetően a továbbítási síkon történik meg a rokkezelés, ami bizonyos esetekben nagyobb rendelkezésállást mutat. Ugye milyen, még nagyon fontos az a migráció során, hogy nem volt leállás, azon kívül még nagyon fontos paraméter, hogy egy adott VPC doménnek mekkora a rendelkezés állása. Tehát bármilyen hiba esetén milyen konvergencia paraméterekkel találkozunk. Tehát emlékszünk rá, hogy a spanning tree-nél, hogyha valami linkszakadás vagy eszközkiesés van, akkor akár percekig állhat a hálózatunk. Ugye ez a rapid spanning tree-nél, az MSTP-nél már pár másodperce csökkenthető. A VPC megoldásoknál, ugye Unicast forradalom esetén és az újabb NXOS-ekkel tesztelték a konvergenciákat, tehát alapvetően két fajta eredményt kaptunk, vagy az, hogy másodpercen belül konvergált a hálózatunk, vagy pedig egyszerűen nem vettük észre, hogy hiba történt a hálózatban. Tehát, hogyha az a Keep Alive linkünk, ami a heartbeat üzeneteket küldi, azzal történt probléma, akkor nem volt leállás. Hogyha a redundáns, ugye ezekben a Nexus dobozokban lehet redundáns supervisor, hogyha ott történt egy switchover, az sem lehetett kimutatni, illetve software upgrade-nél sem volt leállás. Nemrég csináltunk mi is egy software upgrade-et ilyen környezetben. Alapvetően az ügyfelek részéről panasz, hogy bármilyen mértékű leállást észrevettek volna. A másodpercen belüli leállásoknál pedig hogy az eszköz elfárad, ezek a peer linkek, a port channel vagy a link member fárad el, akkor találkozhatunk ilyen másodpercen belüli konvergenciaidőkkel. A másik megoldásunk a multisas CTR channelre a VSS. Ugye ez az, ami Catalyst 6005-ös platformon valósult meg. Itt ugye van két switchünk, és az egyikből lesz egy active switch, a másikból lesz egy standby switch. Ugye az inicializálás során megmondjuk, hogy melyik legyen a link management protokoll és a role resolution protokoll segítségével, megmondjuk, hogy melyik lesz az aktív eszköz. Ennek az aktív eszköznek a root processzora marad aktív, a másik eszköznek a root processzora a standby marad, viszont a switch fabric, a PFC, a policy feature card, ezek mind aktívak mind a két eszközben. A migrációs folyamat itt azért lényegesen nagyobb kiesést okoz, mint a Nexus esetében. Ugye első lépésként itt is egy domain ID-t kell beállítani. A domain ID-nál nagyon fontos, hogy egyedi legyen a hálózatban, mert különben találkoztunk olyan esetekkel, hogy nem volt egyedi, és olyan galibákat okozott, ahogy valami működött, valami nem működött. Tehát ez megint az a nehezen megfogható eset. A két eszköz között egy virtual switch linket kell felhúzni. Az egyik dobozban port channel 1 néven, másik dobozban port channel 2 néven, megmondjuk, hogy ezek fogják alkotni a VSL linket. Látszik, hogy itt nincsen ilyen heartbeat link, mint a Nexus esetében. És ezután jön egy konverziós mechanizmus, ki kell adni egy parancsot, ez létrehoz egy új konfigurációs állományt, újra számozza az interfészeket, és újraindítja a sasszét. Tehát a karbantartási ablakban is ez legalább egy fél órás procedúra, míg az ember ezt végrehajtja. A másik ilyen érdekesség volt, hogy a négy szupervájzoros megoldás, tehát hogy mind a két Catalyst 6005-ös sasszéban redundáns szupervájzor legyen, ez az első fázisban nem volt támogatott. A jelenleg is csak úgy támogatott, SXC4-től, a SUB7-20-10G esetén, hogy benne van a redundáns supervisor, de hogyha az elsőleges supervisor a fáradtság jeleit mutatja és elhasal, akkor a sasszi nem ezzel a stateful switchoverrel veszi át a működést, vagyis hát a második supervisor nem stateful switchoverrel veszi át a vezérlését az egész multisasszi doménnak, hanem ez a doboz újraindul. Viszont miért jó ez, és miért rossz ez? Egyrészt azért rossz, mert hogy ugye akkor a bootolási idő alatt fele kapacitással működik a rendszerünk. Miért jó ez? Azért jó, mert jelenleg még nem tudták még azt megoldani a szoftverfejlesztők, hogy ez a stateful switchoverrel működjön, és így a kiesési időnk meghatározható. Tehát az, hogy egy újraindítás az mondjuk legyen 10-15 perc, egy 10-15 percig újraindulás esetén félgőzzel működik a multisasszi ether channel doménunk, és nem az lesz, hogy addig működik félgőzzel, ameddig ki nem megy egy operátor, és ki nem húzza, vagy ki nem cseréli a supervisort. Ha jól tudom, ezt egy ügyfél kedvéért fejlesztették ki ilyen gyorsan, tehát hogy legalább ez meg legyen, hogy a sasszi újrainduljon magától, mert vannak olyan helyek, amik nem egyszerűen megközelíthetőek, tehát több óra oda az út, és akkor legalább nem több óra kiesés van, tehát több óráig működik félgőzzel az eszközünk, hanem csak egy 10-15 percig. Ha jól tudom, ha jól emlékszem, ugye a SUB2T is támogatja ezt a VSL módszert, ott ezt még nem fejlesztették ki, mert ott rögtön az SSO-s részre fognak lőni. A software upgrade-nél det is csináltunk ilyen VSS klaszterben, ez az Enhanced Fast Software Upgrade-del. Itt SXI-ről SXI-re upgrade-eltünk, és kvázi egy ping maradt ki összesen az upgrade során, tehát ezt is viszonylag jól megoldották a Cisco mérnökök. Itt is viszonylag kevés volt a kiesési idő. És akkor ugye felmerül a kérdés, hogy mit használjunk, VSS-t vagy VPC-t. Ugye mint minden kérdésre az a válasz, hogy attól függ. Ha zöldmezős beruházással állunk szemben, akkor is érdemes elgondolkozni, hogy melyik eszközparkot részesítjük előnybe, ha nem zöldmezős, tehát mondjuk egy NIFS környezetben, ott egyértelműen a katalisztos irányba mutatnak a dolgok, tehát ott azt célszerű fejleszteni, viszont valamikor a Nexus 7000-es vagy a Nexus 5000-es platform az egyszerűbbnek és olcsóbbnak is tűnhet. Ugye attól milyen igények vannak az üzemeltetés részéről? Tehát ugye láttuk, hogy egy katalisztos platformot egyszerűbb üzemeltetni, mert egy helyen kell konfigurálni, még egy Nexus-os megoldást, egy Nexus alapú megoldást több helyen kell konfigurálnunk. Milyen karbantartási ablakunk van? Tehát, hogyha egy egyetemi környezetben mondjuk éjféltől kettőig nem működik a hálózat, egy része az nem olyan kritikus, mint mondjuk egy banki vagy egy szolgáltatói környezetben. Mekkora 10 gigabites portsűrűséget akarunk elérni? Tehát a Nexus platformon ilyen 1000 dollár per 10 gigaportot árat, 1000 dolláros 10 gigás portot árat el tudunk érni, ami kimondottan olcsónak számít. Mekkora a hálózat mérete, és ugye milyen funkciókat akarunk nyújtani ezen a hálózaton. Tehát milyen service moduljaink vannak, milyen layer 3 funkciókat akarunk megvalósítani, szükségünk van-e MPLS-re, szükségünk van-e Fiber Channel over Ethernet-re. Tehát, hogyha ezekre a kérdésekre tudunk válaszolni, az alapvetően eldönti, hogy melyik irányba kell elmozdulni, és illetve melyik irányba célszerű elmozdulnunk. Jó, és végül, hogy milyen előnyünk származik a multisasszi Ethernet bevezetésével. A hálózatunk sokkal egyszerűbb lesz. Tehát alapvetően minden eszközünknek lesz egy Ether Channel uplinkje, és nem lesz blokkolt hálózat a portban, nem lesz blokkolt port a hálózatban, a rendszer áteresztő képessége jelentős mértékben megnő. Ezen kívül, ugye mint láthattuk, hogy a rendszer rendelkezésre állása is megnő, ami ma már elkerülhetetlen, hogy minél nagyobb rendelkezés állási mutatókat produkáljunk. Én még emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt az NDF gerinc routerét napközben újra lehetett indítani. Szerintem ez ma már elképzelhetetlen, tehát ez nem megvalósítható. Itt is látszik, hogy ezzel a megoldással nagyobb rendelkezésre állást tudunk nyújtani. És végül összefoglalóként, hogy mi is az üzenete ennek az előadásnak, tehát alapvetően látjuk, hogy már vannak olyan működő megoldások, tehát ugye 2 évvel ezelőtt még csak papíron láttuk, ma már hálózatokban működő megoldásaink vannak arra, hogy a múlt is a széltárcsánál megoldás legyen. Tehát van a referenciánk, és láthatjuk, hogy a spending tree nélküli világhoz ez egy javasolt útvonal. Czeiser Tamástól már hallottunk 2 további megoldást is, vagy a Layer 2 multipassi megoldásokra. Az egyiket, azt ilyen Phase 1-nek hívták, ez csak ilyen, én Nexus platformon láttam, ez meg address spinning, statikus elosztása az uplink kapacitásoknak. A másik pedig a Trill, aminek a Cisco megvalósítása a Fabric Pass, ez pedig az IS-IS alapú MAC address routingra emlékeztet, tehát IS-IS protokoll mondjuk rútolja az Ethernet kereteket a hálózaton belül, és itt az IS-IS Equihost multipassing lehetőségeit tudjuk kihasználni, tehát 16 útvonalon tudja célba juttatni a csomagokat a Fabric Pass megoldás. És ennyit szerettem volna mondani a multisas CTR channelről, illetve a spending tree nélküli világról. Nem tudom, hogy van-e kérdés. Köszönöm a figyelmet. Igen.
A kérdéshez mikrofont is kell mellékelni.
Szervusz, üdvözöllek, Kovács Laci vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy a VSS megoldás esetén úgy említetted, hogy igényeljük, hogy Cisco eszköz legyen rákötve a Catalyst 6500-asra. Mi történik akkor, ha mondjuk arra pont egy szerver van rákötve, egy Linuxos szerver, és azt próbálnám meg bondinggal valahogy így LACP jellegű varázslással rákötni?
Támogatja az LACP-t, illetve a statikus megoldást is. A VPC domain szétesése esetén az EAPA GP-ből tudja meg igazából a domain két tagja, hogy szétesett. Tehát van előnye az EAPA GP használatának, de működik anélkül is.
Köszönöm.
Egy további kérdés?
Én azt szeretném megkérdezni, hogy ugye volt egy olyan, a VSS-nél minden esetben multi-homing bekötés ajánlott. Lehetséges anélkül is? Tehát az is úgy is meg lehet csinálni, hogy ugye a VSS párnak csak az egyik tagjához csatlakozik valaki? Tehát van ennek értelme egyáltalán? Egyáltalán lehetséges?
Persze, van értelme. Ez mind a két megoldásnál javasolt a multi-homing bekötés. A nem multi-homing bekötéseket úgynevezett árva portoknak hívjuk, és ezeknek a forgalma a peer linket, tehát a VSL közötti linket terhelik. Ezért mondják azt, hogy célszerű duplán bekötni az eszközöket, kerüljük ezeket az úgynevezett áraportokat, de ha nem megoldható, akkor természetesen használható. Ennek megfelelően kell a két sasszi közötti összeköttetéseket méretezni.